Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Fűtetlen iskolák. A megoldás Pintér Sándorra vár. Pest megye 100 millióval tartozik a gázszolgáltatónak.
Kusza érzelmi viszonyok, brutális perverzió, a Batonyán megkínzott és megölt lányügyére keresik a magyarázatot.
Rendszeresen lopták a benzint a minisztériumi kocsikból, 38 sofőr ellen indult vizsgálat.
Majdnem olyan híres, mint a Moonwalk, pedig csak jó indulattal lehet táncnak nevezni, a halászbástyát is bevette Matthew Harding.
Fűtés még nincs, de felhatalmazás már van.
Pintér Sándor belügyminiszter kapta feladatként a fűtetlen Pest megyei iskolák ügyének megoldását a mai kormányülésen.
A kormány szóvivő azt mondta, hogy a technikailag lehetséges legrövidebb időn belül lesz fűtés az iskolákban. Ahogy arról tegnap beszámoltunk, három Pest megyei iskolában már rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el, mert napok óta 10 fokban tanítanak. A megyei önkormányzat ugyanis 100 millió forinttal tartozik a gázszolgáltatónak.
Tegnap bemutattuk, ahogy kémia órán tornáznak a gyerekek, hogy elviseljék a 15 fokos hideget. Pest megyében összesen 18, vagyis minden második iskolában nincs fűtés. Emiatt Aszódon, Gödöllőn és Örkényben már rendkívüli tanítási szünetet is elrendeltek. A Pest megyei önkormányzat összesen majdnem 100 millió forinttal tartozik a Tigáznak. Tavasszal megállapodtak ugyan a részletfizetésben, de ezt sem tudták teljesíteni. A szolgáltató most garanciát vár arra, hogy megkapja a tartozást, addig nem kapcsolja vissza a fűtést.
A kormány felelősséget érez azért, hogy ne fordulhassanak elő ilyen esetek.
Ezért felkérték a belügyminisztert, hogy holnap oldja meg a helyzetet, vagyis valószínűleg az állami garancia vállalást megkapja a Tigáz. Bár a kormány szóvivő részletekről nem beszélt.
Holnapi nap folyamán a belügyminiszter úr nyilvánvalóan tárgyalni fog, és meg fogja az érintettekkel, és meg fogja oldani ezt a helyzetet, megkapta hozzá felhatalmazást.
De az mit jelent, mikorra lehet fűtés az iskolában?
Én azt gondolom, hogy ez a holnapi nap folyamán meg fog oldódni, és hogy a fűtés visszakapcsolása ez egy technikai kérdés, hogyha a holnapi nap folyamán megoldódik, akkor a technikailag leggyorsabb időszakon belül fűtés lesz az iskolában.
A kormány szóvivő szerint januártól nem ismétlődhet meg ilyen helyzet, mivel az önkormányzati fenntartású iskolák és egészségügyi intézmények állami kézbe kerülnek.
Az MSZP tüntetéssel tiltakozott a Pest megyei önkormányzat intézményeinél kialakult helyzet miatt. A demonstrálók szerint ott nincs biztonság, ahol nincs fűtés az iskolában, ahol éheznek a gyerekek, ahol csökkennek a fizetések, és ahol a vállalkozói vagyonba sorolják át az iskolákat. Az ellenzéki párt azonnali intézkedéseket követelt a kormánytól.
Sorsdöntő kérdések dőlhetnek el a vasárnapi uniós csúcson. Az elemzők arra számítanak, hogy az eurózóna vezetői eldöntik, hogyan oldják meg a görögválságot, és dönthetnek a bankszektor megerősítéséről is. A közgazdászok nagy része azt mondja, ha tovább késlekednek az uniós döntéshozók, akkor megpecsételődhet az euró sorsa.
Görögország lassan teljes káoszba süllyed. Az országot idén már sokadszor általános sztrájk bénítja meg. A folyamatos megszorítások ellen tiltakozók ismét összecsaptak a rohamrendőrökkel, miközben a parlament újabb megszorításokról szavaz. A görög kormánynak nincs választása. A tér fuldoklik az adósságban, és csak azért nem ment eddig csődbe, mert az Európai Unió és az IMF eurómilliárdokkal segíti ki. De az euróválság más eladósodott országokat is súlyosan érint Európában. A Fitch és a Standard & Poor's után ma a harmadik hitelminősítő, a Moody's is 2 fokozattal rontott a Spanyolország adós besorolását. A spanyol gazdaság azonban olyan jelentős, hogy nem hagyhatják a görögök sorsára jutni. Miután tavaly a légi irányítók sztrájkja kis hián megbénította az országot, a hadseregnek kellett átvenni az irányítást, és 5 éves börtönbüntetést helyeztek kilátásba a szolgálatot megtakadókkal szemben. Nem túlzás, az egész világ arra figyel, milyen döntések születnek a hétvégi uniós csúcson. Sajtóhírek szerint Nicolas Sarkozy francia elnök zárt körben azt mondta, 10 napon belül eldől az euró sorsa. Elemzők szerint vasárnap dönthetnek arról, hogyan vessenek véget a görögök szenvedéseinek. Döntés születhet a bankszektor erősítéséről, és arról, hogy Brüsszel a jövőben szigorúbban ellenőrizhetné a kormányok pénzügyeit.
Jó remény van arra, hogy nem lesz több időhúzás és nem lesz több késlekedés.
Ezt mondta a hétvégi uniós csúcsról a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor szerint látszat intézkedésekkel nem lehet kikerülni a jelenlegi gazdasági helyzetből.
Van olyan gazdasági helyzet, amikor az alapokig kell leásni, és új gazdasági struktúrákat kell létrehozni. Én nem hiszem, hogy az Európai Unió képes lenne kilábalni a gazdasági válságból, anélkül, hogy radikálisan ne újítaná meg a gazdaságpolitikáját időnként egészen az alapokig.
Elemzők szerint, ha a vasárnapi uniós csúcson nem születnek meg a szükséges döntések, akkor Európában elindulhat a lavina.
Az Európai Unió illetékesei is egyre komorabb képet festenek a helyzetről. A brüsszeli bizottság hivatalos nyilatkozata szerint a pénzügyi összeomlás soha nem volt ilyen valós veszély. Brüsszelben ott van kollégánk Víg Zoltán. Zoli, van olyan elemző és van olyan politikus, aki fűti, mások pedig hűtik a kedélyeket, a várakozásokat a hétvégi uniós csúcs előtt. Mit várnak Brüsszelben?
Szervusztok, jó estét kívánok! Valóban a várakozás igen nagy, egyfajta visszaszámlálás kezdődött már itt Brüsszelben, a hétvégi csúcstól remélik ugyanis mindazokat az eredményeket, azokat a fellépéseket, terveket, amelyekről az előző anyagban is szó volt, de a várakozások természetesen két oldalak. Van egy felfűtött várakozás abban a tekintetben, hogy Angela Merkel és Nicolas Sarkozy végre bemutatja azt a tervet, amely egyszerre old meg három kényes kérdést, hogy a válságellenes alapokba mennyi pénzt fizetnek bele a tagállamok, mennyi pénzt fizetnek bele a bankok, és a Görögországot hitelező pénzintézeteknek mekkora pénzt kell leírni a görög adósságokból. Hogy sikerül-e vasárnap délutánig mindezekben a részletkérdésekben megállapodni, az természetesen már a szerencse kérdése is, de nyilvánvalóan akik hűtik a várakozásokat, azok arra hívják fel a figyelmet, hogy nem szabad mindent egy pillanatban megoldani, hiszen nyilvánvalóan ez egy mozgó célpont, az Európai Uniónak türelemre is szüksége van ahhoz, hogy a határozott lépéseket megtegye.
Meglátjuk, Víg Zoltán Brüsszelből köszönjük.
Ha nem lép ki magától Gyurcsány Ferenc, az MSZP vezetésének kell lépnie az ügyben, akár úgy is, hogy feloszlatja a volt miniszterelnök vezette demokratikus koalíció platformot. Ezt Kovács László volt pártelnök mondta a Híradónak. Az MSZP jelenlegi elnöke holnapra találkozóra várja Gyurcsány Ferencet.
Mesterházi Attila már hétfőn is arról beszélt, tartoznak annyival a választóiknak, hogy minél előbb rendezik a helyzetet, ezért hívja egyeztetésre Gyurcsány Ferencet.
Azt szeretném, hogyha egyenes, őszinte, világos mondatok hangoznának el.
Keddi nyílt levelében úgy fogalmazott, mindannyian emlékszünk a miniszterelnök keresés két tragikusan nehéz hetére, amikor az egész ország előtt váltunk nevetségessé és okoztunk felmérhetetlen károkat az egész magyar baloldalnak. Nem engedhetjük meg, hogy mindez megismétlődjön. Döntenetek kell.
Jó napot kívánok!
Ha a csütörtöki egyeztetése nem is, szombaton biztosan szint van Gyurcsány Ferenc. Ezt írta legalábbis a Demokratikus Koalíció Platform első születésnapi meghívójában. A volt kormányfő azt ígérte, itt elmondják, mit fognak tenni. Kovács László szerint az volna a legjobb megoldás, ha Gyurcsány Ferencék önként lépnének ki a pártból és a frakcióból.
Kongresszus napján távoznak.
A volt pártelnök szerint, ha a novemberi kongresszus után sem változik a helyzet, az MSZP vezetésének kell lépnie az ügyben.
Ez lenne a legrosszabb megoldás, az, hogyha minden maradna így, vagyis maradnának a párton belül, és továbbra is úgy viselkednének, mintha a párton belül egy másik párt lennének, no ez nem lesz megengedhető a kongresszus után.
Kovács László szerint a Gyurcsány Ferenc vezette platformot akár most is feloszlathatnák, hiszen az alapszabály szerint feloszlatható az a platform, amelynek tevékenysége káros a párt egészére.
Terrorcselekmény gyanújával nyomoz a legfőbb ügyészség Gyurcsány Ferenc, valamint politikusok és rendőri vezetők ellen a 2006-os tömegoszlatásokkal kapcsolatban. Gyurcsány Ferenc ellen Völgyesi Miklós a 2006-os eseményeket vizsgáló bizottság külsős tagja tett feljelentést még két hete. A beadvány Gyurcsány Ferenc mellett egyelőre ismeretlen politikusokra, valamint a tömegoszlatásokat végrehajtó rendőrparancsnokra is kiterjed. A balsai jelentés szerint a terrorcselekmény azért merült fel, mert az utcai események szerinte alkalmasak voltak a lakosság megfélemlítésére.
Saját otthonteremtési koncepciót készít a Jobbik, az ellenzéki párt szerint a kormány tervei nem nyújtanak valódi megoldást. Z. Kárpát Dániel képviselő azt mondta, megszüntetnék a roma integrációs programot, mivel szerintük az az elmúlt 20 év alatt csődöt mondott, és az erre szánt 120 milliárd forintot két részre bontanák. 60 milliárdból megteremtenék a valódi rendvédelmet, a másik 60 milliárdot pedig otthonteremtésre fordítanák.
Mintegy 100 000 munkahelyet lehet teremteni,
átmeneti jelleggel, de akár hosszú távon is egy olyan gazdaságélénkítő, vitalizáló injekció gazdasági csomag által, amely egyértelműen arról szólna, hogy támogassuk lakásteremtési, otthonteremtési célok által a magyar építőipari vállalkozásokat, tehát jobbára ezeket vonjuk be a kivitelezésbe, és terjesszük ki a kormányzat által bejelentett szocpol és kamattámogatási csomagot.
A lengyelországihoz hasonló előírásokkal érné el az LMP, hogy több nő legyen a parlamentben. Ercsei Katalin ellenzéki képviselő szerint kötelezővé kellene tenni, hogy legalább 35%-ban női jelölteket vegyenek fel a pártok a választási listáikra. A politikus emlékeztetett, Magyarország 9%-kal az utolsók között van a női parlamenti képviselők arányában.
A válaszolgi törvényjavaslatunkban egy egyszerű, egymondatos javaslat van, ami arra vonatkozik, hogy a listákon, a pártok listáin minden harmadik nő legyen gyakorlatilag, tehát két azonos nemű után egy ellenkező nemű következzen.
Egységesítik Budapesten a kerületenként jelenleg még eltérő mértékű idegenforgalmi adót, ez jövőre minden szállodában 4% lesz. A befolyó pénz egy részét a főváros reklámjára költik majd.
Isten hozta, az ősz színesre festi Bécset. Így csábítja a turistákat az osztrák főváros hivatalos honlapja. Ez a szlogen 12 nyelven olvasható, még japánul is. Budapest weboldalát 3 nyelvre fordították le. A turisták angol, francia és német nyelven kapnak információt a fővárosról. Míg Bécsbe ősszel 1 millióan látogatnak el, Budapestre fele annyian. Budapestet népszerűsítenék most kerületi polgármesterek. Abban állapodtak meg, hogy 4%-on egységesítik az idegenforgalmi adót. Úgy, ahogy Bécs ezt már évekkel ezelőtt megtette. Ezért tudott milliókat költeni reklámokra.
2008-as válság idején mindkét fővárosban több millió euró, Bécsben 4 millió euróval, Prágában is több mint 2 millió euróval tudta megemelni maga a főváros a marketing költségvetését.
Az idegenforgalmi adó 1%-ából közös alapot hoznak létre. Ebből lenne pénz a kiadványokra, online reklámokra.
Ennek az összege nagyságrendileg, hogyha a kerületek idei és a főváros idei idegenforgalmi adó bevételi irányszámait nézem, akkor az azt jelenti, hogy a következő évben egy 700 millió forintos alap alakulhat ki.
A Szállodaszövetség szerint a fővárosi kerületek döntése jó hatással lehet a foglalkoztatásra is.
Ez természetesen több vendéget generál a városba, a több vendég többet is fog költeni reményeink szerint itt a városba, és ez akár munkahelyeket, akár fejlesztéseket generálhat a városba.
A főváros támogatja az adók egységesítését, és azt, hogy állami segítséggel több pénzt fordítsanak a főváros népszerűsítésére.
Megköszönte az amerikai külügyminiszter, hogy Tripoliban a magyar külképviselet amerikai állampolgároknak nyújtott segítséget akkor, amikor már minden nyugati ország bezárta a diplomáciai képviseletét. Hillary Clinton Martonyi János külügyminiszternek címzett levelében méltatta a líbiai válság alatti szolgáló magyar diplomaták segítőkészségét és a letartóztatott amerikai állampolgárok szabadon bocsátása érdekében végzett tevékenységet. Az amerikai külügyminiszter nagyra értékelte, hogy a magyar külképviselet szállást és élelmet biztosított egy börtönből szökött amerikainak is.
Megemlékezést tartottak Szirmai Ottóról. A rádió egykori munkatársa 1956. október 23-án a rádió ostromakor nőket menekített ki az épületből. Néhány nappal később csatlakozott az ellenállókhoz. Röplapokat készített és segített a nőtüntetés megszervezésében is. 57-ben letartóztatták, majd mozgalom vezetése és egyéb vádak alapján halálra ítélték. 1959. január 22-én végezték ki.
Helyszíni bírság bankkártyával, hogyha beválik a fővárosban, akkor az egész országban bevezetik.
És állítólag maffiózók pályáztak Brad Pitt fegyvereire, mindjárt mondjuk a részleteket.
Kusza szexuális és érzelmi viszonyok állhattak a brutális gyilkosság hátterében Battonyán. A 25 éves Rékát hónapokon keresztül kínozták. Minden nap az büntette meg, aki nyert a kártyajátékon. A lány végül meghalt, a rendőrség kegyeleti okokból nem közli a pervers kínzások azóta kiderült részleteit. A Híradónak nyilatkozó klinikai pszichiáter az eddigi információk alapján az olasz maffia csoportokhoz hasonlította a battonyai esetet, ahol a bűn tartja össze a társaságot.
A battonyai ház mellett még látszik a földtúrás, ahová a lányt másfél éve elásták. A házban addig 4 laktak, 2 férfi és 2 nő. A nyomozók azt sejtik, hogy az évek óta együtt élő közösségben kusza szexuális és érzelmi viszonyok alakultak. Ez is magyarázhatja, hogy miért kínozták hónapokig a 25 éves lányt, és azt, hogy ő ezt miért tűrte, és miért nem kért segítséget.
Eltitkolja a környezete előtt, ugyanis annyira szégyeli.
A Híradónak nyilatkozó klinikai pszichiáter az olasz maffia családokhoz hasonlította a Battonyai esetet.
Őket a bűn tartja össze, a bűn mozgatja.
És Szalma Ibolya szerint ilyen akkor történhet, amikor egy csoport közös titkát az egyik tag megpróbálja elmondani, utána pedig a többiek folyamatosan büntetik ezért.
Ezek az eszközök régen a kínzó eszközök kategóriába tartoztak, ami kifejezetten a büntetést szolgálta minden embernél. Tehát valami miatt ezt a hölgyet büntette ez a csoport, valami miatt a hölgy nem mert a büntetés elől kitérni.
A rendőrség tegnap bemutatta a kínzó eszközöket. Kártyajátékon dőlt el, mikor kiokozhatott a nőnek fájdalmat, például árammal működő izomsokkolóval. A rendőrség kegyeleti okokból nem közölheti a pervers kínzások azóta kiderült részleteit. A ház alól kiásott holttestről az igazságügyi orvosszakértő szerint meg lehet majd állapítani, milyen gyakorisággal történtek a bántalmazások, és akár még azt is, hogy az egyes kínzásokat kikövette el.
Ami egy késről, egy baltáról rákenődik a szövetekre, ami az áldozatnak a védekezéséből esetleg piszok, körömlenyomatok és egyebek maradnak, abban is találhatók olyan szövetek, olyan anyagok, olyan szennyeződések, amik akár az eszközre utalnak, akár magára konkrétan a bántalmazó személyére.
Elmeorvosok most azt vizsgálják, milyen érzelmi és szexuális viszonyok voltak a Battonyai házban, és mi vitte rá a két férfit és a nőt, hogy naponta kínozza a 25 éves Rékát, amiben a lány végül belehalt. Jogászok szerint az elkövetők életfogytiglanra számíthatnak. A Híradót Battonyáról Hevér Lóránt tudósította.
10 évig molesztált a lányait egy 53 éves ordacsehi férfi, ma kezdődött a büntetőpere. A nyomozás segítette, hogy a férfi naplót is vezetett. Feleségével és 4 kiskorú gyermekükkel éltek együtt. A férfi rendszeresen felcsalta a lányokat a padlásra, és ott zaklatta őket. Az első eset még 2000-ben történt. A lányok viszont csak akkor beszéltek erről az anyjuknak, amikor arról volt szó, hogy az időközben elvált férfi visszaköltözik a családhoz. A lányokat és az anyát zárt ajtók mögött hallgatta ki a bíróság, ítélet novemberben lehet.
Illegális fegyverkereskedők kezébe kerülhettek volna a Brad Pitt főszereplésével készülő film forgatásához Magyarországra szállított fegyverek, tudtuk meg. Információink szerint a kalasnyikovokból, orosz mesterlövészpuskákból és pisztolyokból álló összesen 85 darabos fegyverarzenát a forgatás után nem vitték volna vissza Londonba, hanem el akarták adni. Ezért csaptak le a szállítmányra már a vecsési Vámszabad területen a terrorelhárítási központ kommandósai. A szakértők azóta megállapították, hogy a forgatási kelléknek szánt géppisztolyok és puskák hatástalanítása nem felelt meg a magyar előírásoknak. Így éles lőfegyvereknek minősülnek. Az ügyet a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálja.
Újabb felvételeket kért be a rendőrség Híradónktól annak a budapesti belvárosi üzletnek az ügyében, amit múlt héten záradtak be. A gyanú szerint a boltban legálisan lehetett kábító hatású anyagokat venni. Először itt a Híradóban mutattuk be azokat a rejtett kamerás felvételeket, amelyeken látszott, hogy középiskolás fiatalok vásároltak az ajándéktárgynak elnevezett termékekből, amit cigarettába csavartak és elszívtak. Azt mondták, nyílt titok volt a környéken, hogy az üzletben bódítószert árulnak. Az ügynek már 3 gyanúsítottja van.
Gondolom, ti is ezekből az ajándéktárgyakból választottatok. Füvet? Füvet? És ezt konkrétan magatoknak vagy másoknak?
Lényegtelen az.
Ezek a felvételek 2 nappal azután készültek, hogy a Híradó elsőként beszámolt a budapesti üzletben árult bódítószerekről.
A Híradó stábja több interjút is készített az üzlet környékén, és ebben fiatalok arról beszéltek, hogy tulajdonképpen nyílt titok volt a környéken, hogy ebben az üzletben bódítószereket árultak, vagy legalábbis amit ott lehet kapni, erre használták fel.
Tudod, hogy ezeket az ajándéktárgyakat el szokták szívni?
Hát igen.
Ez nyilván. Tehát akkor ezt mindenki tudja, igaz?
Igen.
Hogy mire valóban?
Élvezeti szernek használják.
Most ezeket a felvételeket is bekérte a 6. kerületi kapitányság, ahogyan a korábban a rejtett kamerával készülteket is lefoglalták.
Ugyanúgy elszívod, mint a marihuánát.
Ez előbb megüt.
A felvételek a bizonyítási eljárás segíthetik. Közben a rendőrség újabb gyanúsítottat hallgatott meg az ügyben.
Ez a személy egy hölgy, aki szintén adóként dolgozott abban az üzletben, ahol házkutatást tartottunk a múlt hét során. Jelleg tart továbbra is az a vizsgálat, melynek keretében szakértők bevonásával a házkutatás során lefoglalt bódító jellegű termékeket és szereket vizsgálja a hatóság.
Így már két eladó és a biztonsági őr ellen folyik büntető eljárás. Az üzletet egyelőre ideiglenesen záratták be, ám ha bebizonyosodik, hogy valóban kábító hatású anyagot adtak el 18 éven aluli fiataloknak, akkor végleg lakat kerülhet rá. Hasonló tudatmódosító anyagokra bukkantak egy debreceni szuvenírboltban is. Azt a hatóságok nem zárták be, mindössze megtiltották a szerek forgalmazását, és azóta rendszeresen ellenőrzik az üzletet.
Mobil kábítószergyárat találtak a Pest megyei rendőrök egy törökbálinti telephelyen. Az autóba épített, drogok előállítására használt tablettázógépet és több hozzátartozó alkatrészt lefoglalták. A nyomozók szerint több tízezer amfetamin tartalmú tabletta készülhetett így. A kamerákkal és riasztó berendezésekkel védett raktárhelyiségben egy több ezer töves marihuána ültetvényt is találtak. A lefoglalt kábítószerek piaci értéke a rendőrség szerint megközelíti a 100 millió forintot. Az ügyben eddig 6 embert vettek őrizetbe.
Az üzemanyagkártyákkal trükköztek. 38 állami vezető sofőr ellen indult vizsgálat, mert kiderült, hogy rendszeresen lopták a benzint. Többségüket már elbocsátották, és a többiek munkaviszonyát is megszünteti a minisztérium. A budapesti rendőrfőkapitányság pedig nyomozást rendelt el.
Több állami kocsi sofőrje várakozik most is a parlament előtt. Innen viszik tovább hivatalos útra a minisztereket és az államtitkárokat. A Blick című újság szerint az állami vezetők sofőrjei közül 38-ról kiderült. Rendszeresen visszaéltek a rájuk bízott üzemanyagkártyákkal, vagyis havonta akár több százezer forintért lopták a benzint. A sofőröket alkalmazó, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál vizsgálat indult az ügyben.
Ragaszkodott ahhoz a kef, hogy kártya legyen, tehát ne pénzt kapjanak a sofőrök.
A sofőrök benzinkártyával tankolnak, vagyis nem készpénzzel fizetnek a kúton, és minden út után el kell számolniuk a megtett kilométerekkel. Így derült ki, hogy vannak sofőrök, akik túl gyakran járnak a benzinkútra, és nem csak az állami kocsikba, hanem más járművekbe vagy kannákba is töltik a benzint.
Minden sofőr munkaviszonya megszüntetésre került. A nyár folyamán, illetve folyamatban van 11 sofőr munkaviszonyának megszüntetése, és természetesen a büntető feljelentés is elkészült.
Úgy tudjuk, a sofőrök főként a közigazgatási minisztériumnál dolgoztak, de volt, aki a vidékfejlesztési vagy a belügyminisztériumnál volt szolgálatban. A BRFK közleményben azt írta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feljelentése alapján nyomozást rendeltek el ismeretlen tettes ellen, sikkasztás és más bűncselekmények gyanúja miatt.
Nem jó hír, az autósoknak már bankkártyával is kifizethetik a helyszíni bírságot, egyelőre csak Budapesten. Öröm az ürömben, hogy a bírság nem készpénzfelvételnek, hanem vásárlásnak számít, ezért olcsóbb, mint a postai csekkes befizetés. Most 10 járőrkocsiban van kártyaleolvasó, de ha beválik, akkor az egész országban bevezetik a bankkártyás bírságolást.
Szolgálatba indul a BRFK egyik közlekedési járőre. Bakos János főtörzászlós és Bakó Hajnalka törzsőrmester szerdán először vitt magával bankkártyaolvasót. Néhány perc múlva már meg is állítottak egy autóst, aki kihangosító nélkül telefonált. A helyszíni bírság 5000 forint. Az autós a csekk helyett a kártyát választotta.
Most azonnal ezt meg is tudjuk oldani, kérjem akkor a bankkártyáját is.
A bankkártyás bírság fizetés vásárlásnak számít, ezért az autós megspórolhatja a készpénzfelvétel költségét, és persze a sorban állást a postán. Az új rendszer hatékonyabbá teheti a rendőri fellépést azokkal a külföldi autósokkal szemben is, akik átutazóban vannak, és nincs náluk forint.
Ennek a kísérleti jellegű programnak a legfőbb célja az, hogy a közúti közlekedési szabályok megsértőivel szemben alkalmazott szankciókat érvényesítse a hatóság. Ez azt jelenti, hogy a bírságok kifizetését lehetővé tesszük már ott a szabálysértés elkövetésének a helyszínén.
A BRFK egyelőre 10 járőrkocsit szerelt fel kártyaolvasóval. Ezek a hitelkártyát épp úgy elfogadják, mint a folyószámlához kapcsolódó kártyákat.
A bankkártyás bírság beszedést a rendőrség egyelőre csak próbaüzemben végzi. Ha a kísérlet beválik, az egész országban bevezetik. A Híradót Víg András tudósította.
Nincs több haladék a London mellett táborozó nomádoknak. A rohamrendőrök szétszedik a kerítéseket, elvontatják a lakókocsikat és a konténereket, amiben élnek. 400 táborlakót küldenek el. A nomád családok, ahogy mindjárt láthatják, szép szóval nem mentek el.
Égő lakókocsi a délfarmon. Ilyenekben élnek az ír nomádok Basildon környékén, nem messze a brit fővárostól. Reggel bírósági végrehajtók és rohamrendőrök szállták meg a telepet, és bontani kezdték a kerítéseket, kisebb falakat. Sokan kétségbe esetten védték otthonukat. Volt, aki házának tetejére feküdt, de innen is elvitték a rendőrök. Voltak, akik kövekkel dobálták meg a rendőröket. A táborlakóknak a hatóságok felajánlották, hogy szociális lakásokban helyezik el őket, de ők erről hallani sem akartak, ragaszkodnak nomád életmódjukhoz. Bezárhatnak bennünket börtönökbe vagy rezervátumokba, de nem uralkodhatnak a lelkünk felett, mert az szabad, mondja ez az asszony. 400 magát nomádnak valló ember élt itt. Az eredetileg vándorló életmódot folytató csoport több tagja már évek óta lakott itt, de voltak olyanok is, akik 10 évnél hosszabb ideje. A közeli város, Basildon vezetése azzal az indokkal kérte a tábor felszámolását, hogy a telep lakói zöldövezeti, védett területen ütötték fel táborukat, olyan területen, ahol építési tilalom van érvényben. A bíróságon végül a város győzött.
Oroszlánok, tigrisek és medvék szabadultak ki egy vadasparkból Ohioban, az Egyesült Államokban. A rezervátum tulajdonosát holtan, az állatok ketreceit pedig nyitva találták a nyomozók. A park kerítését is szétszaggatta valaki. Több mint 50 különösen veszélyes vadállat szökött meg. Azt kérték az ott élőktől, hogy amíg nem fogják be az összes vadat, addig senki ne menjen ki a szabadba.
A rendőrséget kétségbe esett autósok riasztották, akik vadállatokat láttak az autópályán. A közeli Zanesville városkában pánik tört ki, amikor az utcákon megjelentek az állatok. A helyi sheriff szerint még nem teljes az elveszett állatok listája. Van közöttük grizzly medve, fekete medve, gepárd, oroszlán és tigris, mondja a sheriff. A helyszínre érkező rendőrség már 25 állatot kilőtt. A sheriff szerint ez a szám nem végleges, több állat ugyanis a közeli erdőben elrejtőzött. Egyelőre nem tudni, mi okozta a vadaspark tulajdonosának, Terry Thompsonnak a halálát, és azt sem, ki engedte szabadon az állatokat és miért. A környéken élőket arra intették, hogy ne hagyják el otthonaikat, mert a kiszabadult állatok rendkívül agresszívak és életveszélyesek lehetnek. A környéken 4 iskolában rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el. Az állatpark egyik gondozója azzal próbálta megnyugtatni a helyieket, hogy hétfőn bőségesen megetették a fenevadakat, így azok még nem nagyon éhesek.
Több százan várták Budapesten a halászbástyánál azt az amerikai férfit, aki ugye hát nagyon gyengén táncol, mégis jól megél belőle. Az egyik internetes videó megosztó portál sztárjaként világhírű lett, és szponzorainak köszönhetően körbejárja a világot produkciójával. I need a cameraman. Can
someone here operate the camera for me? Ő Matthew Harding, átlagos amerikai turista is lehetne, csak hogy akkor nem várná több száz ember a halászbástyánál. Matt ugyanis sztár. Az első, aki internetes videóival lett világhírű. Az első klippeket ázsiai nyaralásáról küldte haza barátainak, akik feltették azt a világhálóra. Azóta több mint 60 millióan nézték meg, ahogy táncol. A világ különböző pontjain ugyanarra a zenére, ugyanolyan esetlenül, legalább 80 országban. De Matt lebegett már súlytalanságban a NASA kiképzőgépén, és járt a tenger mélyén is. You have to smile, okay? Most Budapestre is eljött klippet forgatni. Először betanította a mozdulatokat, majd indult a tánc.
Imádom. Nagyon szeretem.
Elképesztő.
Miért?
Ezt nem tudom megmagyarázni, aki látta a videókat, tudja, aki nem, az meg nézze meg és tudni fogja.
A közös tánc után közös fényképet is lehetett Mattel készíteni. A nagy tömegben nem volt könnyű hozzáférni, de a Détot Krisztának a novemberi show műsorához sikerült vele kicsit beszélgetnie. Azt mondta, hogy nagyon tetszik neki Budapest, és hogy ilyen sokan eljöttek a forgatásra. Szerinte a magyarok nagyon tehetséges táncosok. Mert egyébként 37 éves. Amerikában programozóként dolgozott, de ma már egy reklámügynökség arca, és videóiból, kampányokból él. Külön stáb szervezi a forgatásait, a helyszínen pedig pólókat és egyéb ajándéktárgyakat lehet venni. Ez a klipje jövő tavaszra készül el, de még nem egyértelmű, hogy bekerül-e majd a végső verzióba a Budapesti tánc.
És egy sokkal valódibb produkció. Újra összeáll a Korán együttes. A frontember a 60 éves születésnapját ünneplő Balázs Fecó egy budai gimnáziumban készül a pénteki szuperkoncertre, amelyen mások mellett fellép majd Tokodi Ilona, operaénekesnő Zorán és Hobó is. És eddig tartott a híradó, most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
10 órakor pedig kezdődik az este, akkor is várjuk Önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Pálházi Ferenc, gazdálkodó, szobafestő. A Szabad Nép Székházban csatlakozott a felkelőkhöz, majd az államvédelmi beosztottak és más vezető személyek után nyomozó egység parancsnoka lett. 1957. május 10-én kivégezték. Élt 54 évet.
Azért írom ezt a rövid levelet, hogy tudassam önnel, hogy szeretem.
Ki ez a Florentino Arisa?
Ha megtaláltad az igaz szerelmet,
a szerelmünk győzni fog.
Meddig lennél képes várni rá?
Várok, ameddig csak kell.
Bolond vagy. Férjezett.
Az Oscar-díjas Javier Bardem főszereplésével.
51 éve, 9 hónapja és 4 napja várok.
Gabriel Garcia Márquez regényéből.
Örök hűséget fogadok önnek.
Szerelem a kolera idején. Holnap este az N1-en.
De miért is jön a tévé az Opal házba?
Micsoda kérdés ez, Szilveszter? Ez a kultúra fellegvára, de miért kellünk mi az operának?
Hát azért, mert itt mindenki feltűnően jól érzi magát. Egy rendező, egy színész, egy építész, egy képzőművész, még egy énekes is.
Na tessék, már is kész a tévéműsor. Találkozunk szombaton.
Meg vasárnap.
Az Opera Caféban.
Opera Café. Minden hétvégén 6 óra 55 perctől az M1-en és az M2-n.
December 2-án kerül sor a Demján Sándor által alapított Prima Primissima alapítvány 9. díjátadójára. Nem csupán 700 000 euró kerül átadásra, hanem a Csányi Sándor által létrehozott 50 000 eurós közönségdíj is, amely azé lesz, aki a jelöltek közül a legtöbb boksot kapja önöktől. A szavazók között egy Mercedes-Benz B-osztályú személyautót sorsolunk ki, a Pappas Autó Magyarország Kft. És a Mercedes-Benz Hungária Kft. Jóvoltából. A díjátadót az M1 közvetíti.